Osztogass bőkézzel kenyeredet, mert időd múltával visszanyered azt. Oszd el 7 vagy 8 felé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Ha ledől a fa, akár délre, akár éjszakra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vett, és aki csak a fellegeket lesi, nem maradt. Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében, épp úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül ez, vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. Édes a világosság, és jól látni szemünkkel a napot. Azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz, és amikor következik, az mind hiába valóság. És ami következik, az mind hiába valóság. Örvend ez ifjú még, fiatal vagy. Légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság múlandó. Első, ami egy picit megütheti a szemünket ebből a fejezetből, ez a osztogass bőkézzel a kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt. És akkor ráadásul még azt is mondja a prédikátor, hogy 7 vagy 8 felé is nyugodtan, mert nem tudhatod, hogy mi történik. Az az igazság, hogy ez részben egy gazdasági tanács a prédikátortól. Mert hogy a másik emberbe való befektetés, most csúnyán fogalmazunk direkt, tehát hogy a másik emberbe való befektetés, az adott esetben megtérülhet. Nekem egy picit az jutott eszembe, amit Jézus mond, hogy szerezzetek magatoknak jó barátot a mammonnál is. Mert hogy ez is arról szól, hogyha én más emberekkel jó kapcsolatot ápolok, nem feltétlenül hívő emberekkel, de az Isten szerinti jó szerint próbálok rájuk is tekinteni, és őket is kezelni, akkor az adott esetben ők lehetnek az Istennek eszközei úgy, hogy nem is tudnak róla, amikor én mondjuk bajba kerülök. És ez a hozzatogas bőkézzel a kenyeredet, idő múltával visszanyered azt, ez részben pont erről szól. Hogy aki bőkezűen meri osztani a kenyerét, amiért ugye megdolgozott, az ókorban vagyunk, itt mindenki kézzel szerzi a kenyerét, és ebből mer adni másnak, az idővel visszafordul ő rá, és vissza fogja adni neki. És a 7-8 felé ez pedig tényleg azt is jelenti, hogy nem kell ebben szűken gondolkodni, tehát nem csak egy-két kedves embernek lehet adni ebből, hanem tényleg merjünk nyugodtan bőkezűt lenni másokhoz is. Mert hogy megvan az a oldala ennek a történetnek, és itt kanyarodunk vissza a fizikai valósághoz ebből a gondolatból, hogyha én kézzel termelem a kenyérre valómat, művelem a földemet, akkor ki az, aki ki tudja számolni azt, hogy milyen időjárás lesz? Ki az, aki meg tudja mondani már mondjuk a vetésnél, hogy milyen lesz majd az aratás? Ki az, aki meg tudja jósolni, hogy azokban a hónapokban, amíg nekem kint kell lennem az ölmunkában benne kell lennem, addig milyen időt ad az Isten? Senki. A Mévész Györgyön mondták azt a kedves Tóth atya fiak, ahol mindenki a piacozásból él és termelik a zöldséget Budapestnek, hogy ők nagyon rég megtanultak az Isten gondviselésében bízni, mert locsolni tudnak, meg kertészkedni tudnak, de a napot befolyásolni nem tudják, az esőt befolyásolni nem tudják, és az, hogy igazából mi lesz a dolognak a vége, az szó szerint az Isten kezében van. És hogyha 7-8 felé ezt az ember, amikor éppen használom, meri elosztani, akkor az olyan szempontból is jó befektetés, hogy ha éppen megszörül, akkor 7-8 felől tudja visszakérni. És az átvitt értelemben is igaz, visszakanyarodva az eredeti mondani valóhoz, hogyha én jól bánok az emberekkel, és amikor megszörülök, akkor mindenkivel, akivel jól bántam, várhatom, hogy ezt visszahozza jót tett helyébe, jót vágy. Az isteni jó szerinti gondolkodásra Isten szerinti jót vár vissza. És ez nem jelenti azt egyébként félreértés ne essék, hogy mindenki így fog hozzáfordulni, amikor én megszorulok. Ez nem az egyszerűséggel, csak azt a földi objektivitást jelöli, hogy így nagyobb az esélyem arra, hogy minél többen forduljanak felé vissza jól. És igazából az egészet szépen belefektetik a prédikátor az Isten kezébe, mert olyan sokszor szoktuk mondani azt, hogy az ember tervez, az Isten végez, hát a prédikátor az pontosan tudja ennek a valóságát. És ezt egy kicsit érdemes átgondolni a hétköznapjainkra, nekünk is lefordítani, hogy hány és hány olyan tervem dőlt dugába, amit én olyan jól kitaláltam, de az Isten meg úgy döntött, hogy nem. És hogyha az ember ragaszkodik a terveihez, akkor ezeket nagyon nehezen engedi el, amikor az Isten valami más útra tereli az embernek az életét. Ha viszont úgy állok hozzá a terveimhez és az életemhez, hogy hagyom az Istennek ezt a jogot, vagy visszaengedem az Istennek ezt a jogot, ami egyébként természetszerűleg az övé, ahogy a termés fölött az időjárás eldöntése is az Istennek a joga, akkor az ember megpihenhet az Istennek az akaratában. Megnyugodhat az Istennek az akaratában. És nem ellene dolgozik, hanem akkor az Isten akaratával egy irányba tud dolgozni, még akkor is, hogyha nem feltétlenül látja be az Istennek az akaratát az adott szituációban. És itt érdemes azt végig gondolni, hogy hogyan gondolkozunk mi a jövőről. Amikor mondjuk tervezzük a jövőnket, akkor arra hogyan gondolunk. A feleségem meg tudja erősíteni, hogy én egy olyan ember vagyok, akik mindig van A, B, C és D terve, és adott esetben egyes sors fordító kérdésre, és nem szeretek nagyon improvizálni, hogyha fontos dolgokról van szó. Szeretek felkészülni. Úgyhogy én folyamatosan tanulom ezt az ember terve, az Isten végez dolgot, mert bennem van a sváb, aki folyamatosan próbál minden esetőségre felkészülni, és hogyha mégis jön valami olyan fordulat, amire meg nem tud, akkor nagyon morcos és mérges tud lenni, hogy van egy olyan fordulatunk, amire nem készült fel. De a prédikátor itt pont arról beszél, hogy nem az a feladat, hogy akkor egyáltalán ne készüljek. Nem az a feladat, hogy egyáltalán ne fogjam meg a munkának a végét, mert ember tervez, Isten végez, akkor teljesen mindegy, hogy én mit csinálok, hanem pont arról beszél, hogy nem, az ember igenis fogja meg a munkának a végét, vessen reggel, vessen este, mert nem tudja, hogy melyik lesz az, ami majd hasznot hoz. De fogadja el azt a tényt, hogy a munkájának az eredménye az nem biztos, hogy a munkából fog fakadni, vagy lesz olyan munkája, ami eredménytelen lesz, és az Istennek lesznek eredményei az életében akkor, amikor az emberi ténykedés, meg az emberi valóságba beengedem az Istennek a döntéshozatalának a jogát. Vagyis, hogy nyugodjak meg az Istennek a tervében, és nyugodjak meg abban, hogy függetlenül attól, hogy én most átlátok egy helyzetet, bejött-e a számításom, attól függetlenül az Istennek terve van velem, és terve van azzal a valósággal, amiben én is élek. És nem dőlhetek csak így hátra, mert a lustaság az egyébként nem a hívő embernek az erénye. Megint lehet idézni talán a bencéseket, hogy jól lehet labóra, imádkozzál és dolgozzál. Mert ez a kettő, ami nagyon jól tart meg bennünket az Isten tenyerén. Azt, hogy mindig tudom, hogy van valami munkám, valami dolgom, és erről egyébként imádságban folyamatosan számot adok. Vagy megkérdezem imádságban, hogy akkor most mi az én dolgom? Mi az, amivel foglalkoznom kell? Ha újra kell tervezni, mert mondjuk összedőlőben van a világ, amit én addig építettem, akkor az Istentől fogadhatom el az új irányokat. És aztán az ember szépen az Isten akaratában megpihenhet. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az, amit csak egy ilyen kis halvány gondolatként hoznék ide ennek a két-három versnek, ez az utolsó gondolatja, hogy ez lehet az adakozásnak az alapja a prédikátor könyvében, mert hogy buzdíthat bennünket az önzetlen jótevésre is. De ezt azért csak ilyen jó falatnyi gondolatként hozom ide, mert az első két magyarázata a héber szövegnek egy kicsit vastagabb talpakon áll. De vele lehet érteni az adakozást is ebbe a történetbe. És aztán ezt szépen fejti egyébként tovább a prédikátor. Nekem nagyon tetszik ez a mondat, hogy aki mindig csak a szelet figyeli rendvet, és aki csak a fellegeket lesi, nem maradt. Kicsit kell ismernünk az éghajlatot Izraelben, ahhoz, hogy értsük, hogy milyen a szelet figyeli rendvet, és aki a fellegeket lesi, nem maradt. Erős szélben nálunk sem vetnek, mert hogy elfújja a szél a magot. Most az Izraelben egy kicsit hatványozottabb van, igaz, főleg, hogyha kézzel van művelve a föld, mert hogy rendszerszerűen, menetrendszerűen minden este, főleg nyáron, meg kora ősszel megjön a tenger felől a szél. És akkor lehet például a kicsépelt gabonát a szélben tisztítani, de nem lehet vetni. Vannak olyan feljegyzések, főleg történelmi forrásokból, hogy úgy művelték a zsidók azokat a kis tenyérnyi területeket, amiket lehet normálisan művelni Izraelben, hogy szélfigyelők voltak. A szélfigyelő posztok voltak Izraelben, hogy tudják előrejelezni, hogy mikor jön a szél, és mikor kell abba hagyni a vetést, hogy ne legyen ebből probléma. De ugye, aki csak a szelet figyeli, az nem vet. Mert az attól fél, hogy mikor jön a szél, és mikor fogja elfújni a magot. Aki meg csak a fellegeket lesi, hogy mikor fog esni az eső, az meg nem megy kialatni. És akkor ez megint a kis életünket járja körbe, hány és hány olyan dolog van, amikor azt mondom, hogy most nem csinálok meg valamit, mert hát nem biztos, hogy működni fog. Meg hány és hány olyan dolog van, amikor meg mondjuk nem merem elfogadni egy-egy munkámnak az eredményét, mert megint valami külső dologra figyelek oda, hogy most akkor szabad egy kicsit fürödnöm a munkám eredményébe, vagy sem. És közben egyébként az Isten kapcsolatunkról is szól. Hogy hány és hány olyan dolog van, amikor csak pusztán meg kéne állnom az Istennek a jelenlétébe, és nem külső körülményekre odafigyelni, vagy általam fontosnak tartott külső körülményekre odafigyelni. És ez egy picit azt gondolom, hogy azt jelenti ez az egész gondolat, hogy legyek jelen. Az Isten kapcsolatomban is legyek jelen, a társas életemben is legyek jelen, és ne olyan formán foglalkozzak a múlttal meg a jövővel, hogy csak azokra figyeljek, mert az ember általában ezt a két nagy hibát tudja elkövetni. A múltjával foglalkozik állandóan, hogy honnan jön, akkor a múltjában él, és egy ilyen folyamatos nosztalgia rendítve be az életét, ha meg a jövőjével foglalkozik sokat, akkor meg nagyon sokszor aggályoskodik, retteg, a jövő az kiszámíthatatlan. Tehát, hogy az, hogy nyilván fel lehet készülni egy-két dologra, de valójában az, hogy mit hoz a holnap, azt nem tudjuk. Jézus se hiába mondja azt, hogy minden napnak megvan a maga baja. Mert hogy arra tudok fókuszálni, ami most van. Egy-két dologra fel tudok készülni, ami majd talán jönni fog, mert nagy valószínűséggel bekövetkezik, de a teljes jövőt nem lehet kiszámolni, nem lehet ismerni. És hiány van a fizikusok meg a kvantumfizikusok között az a tudományos alaptétel, hogyha a világegyetem minden molekulájának és atomjának a helyzetét és mozgását ismernénk, akkor ki lehetne számolni a jövőt. De a legtöbb kvantumfizikus mégis mindig eljut arra a következtetésre, hogy ez a lehetetlen. Nem lehet a világegyetem minden atomjának és molekulájának a helyzetét egyszerre tudni, és az alapján kiszámolni a jövőt. Azzal kell foglalkoznom, ami most van, mert arra van rá hatásom. Most tudok döntést hozni. A múltam az már megtörtént, a jövőm meg még előttem van. De most tudok döntést hozni. És ez egy picit olyan értelemben is kanyarodik a jelen felé, hogy ne legyünk türelmesek. Mert hogyha nagyon sietetni akarunk valamit, teszem azt az aratást, akkor nem azt nézzük, hogy el kell jutni addig. Tehát, hogy nem mindig a cél számít, hanem nagyon sok esetben az az út is, ami oda vezet. És az Istennel kapcsolatban is igaz, hogyha ha mi a földi életünkre gondolunk, hogy nem csak az számít, hogy majd egyszer oda jussunk a kiválasztott 144 ezer közé, meg az új ég és az új földhöz, hanem az is fontos, hogy most hol állok az Istennel kapcsolatban, és most hol vagyok az Istennel kapcsolatban, és most milyen élményeim vannak az Istennel kapcsolatban, hogy most mit tudok oda tenni az Isten elé. Mert hogy folyamatosan fejlődünk. Az Isten hitünkben is fejlődünk, az emberi kapcsolatainkban is fejlődünk, és nem csak annak kell előttünk lenni, hogy van egy jövő, ahova szeretnénk odaérni, hanem azokat a mérföldköveket is fontosnak kell, meg minden egyes lépést fontosnak kell tartani, amilyen nyomod a visz. És merjem azt értékelni, hogy ebben én benne lehetek. Nem mindig csak a szemet meg az eget figyeljem, hanem figyeljek arra is, amit éppen most csinálok. És aztán ebből átvezet a prédikátor egy gyönyörű szép mondattal, hogy ahogy nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében, éppen úgy nem ismered az Isten munkáját, aki mindent alkotott. Az egy dolog, hogy nem szabad tétlenkednünk, meg lustálkodnunk, de hogy ott kell lenni az alázatnak minden tettünkben és döntésünkben. Nekem nagyon tetszik ez a mondata a prédikátornak, hogy nem ismerem a csontok formálódását a terhes asszony méhében. Nekünk ez már annyira nem misztikus, mint a zsidóknak volt annak idején 2000 évvel ezelőtt. Mint a két gyerekem születése előttről emlékszem azokra a gyönyörű élményekre, amikor mentünk az ultrahangra, meg azokra az idegesítő dolgokra is, hogy mindenféle egyéb csapott szolgáltatást szerettek volna eladni hozzá, hogy mindenféle dimenzióban lássam a még fejlődő gyermeket. Nekünk ez már annyira nem misztikus, ők nem értették, hogy ez hogyan működik. Ők azt tudták, hogy előbb-utóbb az édesanyjából kibújik valaki, aki egy új élet, és nyilván abban benne van az édesanyja fájdalma, de hogy ott mégis a csoda születik szó szerint, mert jön az új élet. És az Istennek vannak ilyen elrejtett döntései az életünkben, mint ahogy az anyamében fejlődik a gyermek. Az is olyan a külvilág előtt olyan rejtetten történik. Arra, hogy nem látunk rá. De ez nem azt jelenti, hogy nem történik, nem azt jelenti, hogy nincs, hanem az úgy el van rejtve, és néha csak ilyen közvetett jelei vannak ennek a dolognak, hogy az Isten egy-egy terve kibomlóban van. Hogy az Isten egy-egy döntése most éppen adott esetben az én életemben révbe ér, és ez olyan szépen megy végig, ahogy a kismama aranyosan elkezd pocakosodni, és akkor ott megvan annak az egész folyamatnak az a misztikája, amit a földi ember azt gondolom, hogy sosem tud érzelemmentesen kezelni, vagy ilyen nagyon szárazan lereagálni, mert hogy ott valami csoda megy végbe. És az Isten ugyanígy rejthet el terveket a mi életünkben, vagy a mi gyülekezetünknek az életében is. És az a kérdés igazából minden döntésünk meg munkánk kapcsán, hogy merjük-e vállalni azt az alázatot, hogy ezt észrevegyük. Mert nem biztos, hogy egyből látom ezeket a jeleket, de lehet, hogy ott vannak, és akkor merek-e rájuk figyelni. És akkor szépen lassan itt már az emberi élet fogantatásából levezetve kicsit visszafordul a prédikátor az emberi életnek a kicsit szárazabb vagy nehézkesebb valósága felé, mert hogy aki földre születik édesanyától, az előbb-utóbb megöregszik, ha csak nem hal meg fiatalon, de én azt kívánom mindenkinek, hogy öregedjen meg. Mondotta volt nagyapám, és ez a 8. vers, ez kétségben értelmezhető. Azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sötét napja is lesz, és ami következik, az mind hiába valóság. Két síkon mozog a szöveg, amit nem tudunk a héberben, hát a héberben érezni lehet, de a magyarban nem tudunk visszaadni két síkon. Az egyik az, hogy itt az öregkor, az megjelenik alapvetően a szövegben, és lehet örülni annak, hogy minél hosszabb életet én megélek. Viszont ott van az a mondat végén, hogy mindaz, ami következik, az hiába valóságban. És ezt a mondatrészt lehet két síkon értelmezni. Mert lehet két síkon úgy értelmezni azt, hogy az öregkornak meg lesznek majd a maga nehézségei, amivel szembe kell nézni, és ezt nem tudjuk elodázni, hogyha megöregszünk. És lehet nézni ezt a mondatot onnan, hogy játszik a prédikátor a szavakkal, mert hogy itt is a hiába valóság az a habéla lehellet. És hogy ahogy a fiatalságom is elszáll, hogy az öregkor is az Isten előtt valójában egy ilyen elszálló idő, egy ilyen elszálló állapot, amire ugyan vár, de hogy az ebből való kilépés, vagy hát ez ahogy elszáll az én életemben, ez valójában az Isten akaratában van jelen, és utána még jön valami, ami meg rám vár. Tehát, hogy gyakorlatilag az Istennek az akarata, meg az Istennek a szeretete benyúlik az emberi élet fölé, és hogy mindaz a nehézség, vagy mindaz az esetleg negatívum, amit mi ebben meglátunk, az nem tart örökké, az ugyanúgy elszáll, mint a lehellet. És utána leváltja ezt az egészet az Isten valamivel, amivel szeretné. És nagyon izgalmas egyébként, hogy az öregkor után kanyarodik vissza a prédikátor a fiatalok. Mert én meg ugye mutattam vele, hogy a prédikátor könyve egy direkt beszerkesztett könyv. Tehát ezt nem egyszerűen megírták, hanem ezt direkt azért szerkesztették, hogy az ember megtérjen, vagy az olvasó megtérjen. És hogyha az anyaméből indulunk el, akkor igazából logikusan lehetett volna utána beszélni a fiatalokról, de az direkt az öregkor után kanyarodik vissza a prédikátor a fiatalságra. És hogyha az öregkor hábél, akkor az a helyzet, hogy az ifjúkor is habél, tehát az is elszálló ideig való történet, lehelletnyi történet. Úgyhogy ez a 9-10. vers, ez igazából részben figyelmeztetés az ifjak számára. Örvendez ifjú még fiatal, vagy légy jókedvű ifjúságod idején, és éj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság múlandó. Az emberi életnek a szakaszai azok természetesen épülnek egymásra. Megszületünk, cseperedünk, növögetünk, gyarapodunk, felnövünk, és szépen lassan előbb-utóbb mindannyian megöregszünk. És az az igazság, hogy ha teológiailag nézem, akkor az Isten számára nincs olyan, hogy fontosabb életszakasz. Tehát minden egyes életszakasz egyformán fontos. És ne értsük félre, légy szíves, Jézusnak azt a mondatát, hogy mert ilyeneké az Istennek országa. Amikor ott a gyermekeket hozza példaként, ott arról van szó, hogy a gyermeki lét az még ösztönösen bízik. És ösztönösen elfogadja az Isten országát is valóságként. De nem a gyermekkor van idealizálva ott Jézusnál, hanem ez az ősbizalom az, ami megjelenik erényként, és ezért mondja azt, hogy újonnan kell születnetek. Tehát erre az ősbizalomra kell újra visszajutnunk és visszaszületnünk a Szentlélek által, de nem idealizálva van a gyermekkor, hanem annak egy természetes felejáró erénye az ősbizalom az, ami fontos a hit szempontjából. Mert az Isten színe előtt, vagy az Isten szempontjából nincs fontos, hogy fontosabb életszakasz. Ezt szeretjük mi emberek nem elfogadni. Nagyon szeretjük a fiatalságot idealizálni, meg bálványozni. És már sokszor beszéltem szerintem itt is erről, mindig olyan jókat mosolygok, hogy én szedek polcerősítőt, mert elkézilabdáztam a térdemet. De hogy elgondolkozok azon, amikor látom ezeket a francia sportszerűsítő reklámokat, hogy miért a korosztályon beli fiatalok reklámozzák. Tehát, hogy mindenki elkézilabdázta a térdét. Amikor úgy van megtervezve az emberi ízület, hogy az 50-60 évig jó legyen, és akkor 30 éves fiatalok reklámozzák a sportszerűsítőt. Miért? Hát nyilván azért, mert akkor az eladhatóbb. Ja, bocsánat, jól kisportolt fiatalok. Vagy a hölgyeknek a ráncszalanító krémeket általában. Nem a célcsoport generációja reklámozza, mert hogy idealizáljuk ezeket a történeteket. De a másik, amit szoktam mondani, én 5 éves voltam mozgássérültek mellett kintes. És mindig olyan jó, mert mosoljuk az amerikai sorozatokon, mert ott ugye már törvény van arra, hogy mindenféle rétegből szerepeltetni kell mindenkit, úgyhogy most már vannak fogyatékkal élők is a sorozatokban, meg a filmekben, és ezek olyan szép emberek. És szinte mindig fiatalok, csak kerekesszékben vannak szegényemek. Vagy látássérültek, vagy valami. Én meg mozgássérültek mellett dolgoztam, és nem sértésből mondom, vannak közöttük rettenetesen csúnya emberek, mert hogy szövük betegség miatt mozgássérült. Nem esztétikus az ő megjelenésük, és erről nem tehetnek, és ettől nem lesznek. Egyébként ők kevesebbek, zárójelben megjegyzem, csak hogyan működik az ember. A társadalmunkat leuralja az erőkultúra. Az erőkultúrát azt nagyon sokszor azonosítjuk az egészséggel, mert abban van az erőnek a potenciálja. Az egészség az többnyire fiatalon adott. Innen gyakorlatilag egyből ott vagyunk annál az ideálnál, ami számunkra fontos és megtestesítendő érték. És akkor felépítünk el mindenféle illúziót, és próbáljuk magunkat fiatalon tartani, meg vissza fiatalítani, mintha ez számítana. De nem. A fiatalság egy állapot, ami elmúlik. És ez nem baj. Ez természetesen vele jár az emberi életnek. És addig kell a fiatalságnak örülni, amíg a fiatalság adott. És ebből a mondatból nem csak az következik, hogy akkor a fiatalok örülhetnek maguknak, hanem kedves testvérek, ebből a mondatból valójában indirekt módon, de következik az is, hogy az öreg meg a maga öregségének legyen kedves örülni. Mert hogy ez egy Isten tőle rendelt állapot, és ez így jó. És minden emberi tettnek, minden emberi döntésnek, az Isten színe előtt meg lesz a maga a számadása, és én nem hiszem azt, hogy egyébként ez egy olyan jellegű figyelmeztetés, amivel riogatni szeretne a prédikátor, ez egy tényjelentés. Rábízza a döntést a fiatalra, azzal a kitétellel, hogy tudj róla, csinálj, amit szeretnél, ami neked örömet okoz, rendben, csináld, csak tudd, hogy annak következménye van. Adott esetben ember és ember között, és adott esetben majd az Isten színe előtt is el kell róla számolni. De ez igaz egyébként minden élethelyzetben meghozott döntésre. És a másik, ami viszont szerintem ennek a figyelmeztetésnek egy nagyon fontos része, az a 10. vers, amikor azt írja a prédikát, hogy távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság onnantól. Az emberi életszakaszok azok természetszerűen épülnek egymásra, de az emberi pszichológiának megvan az a jellemvonása, hogy a fiatal elme, vagy a fiatal psziché azért rugalmasabb. Ahogy öregszünk, úgy leszünk egyre inkább a szokásaink napjai. És szeretjük azt a napi rutint, ami hozzátartozik a mi életünkhöz, azokat a kis apróságokat, amik hozzátartoznak az életünkhöz, még akkor is, hogyha férj és feleség morog ezen egymásnak. Már észrevettem magunkon a feleségemmel, hogy mi is kezdünk ebbe az állapotba belejutni. És hiába morog a másik, akkor is úgy lesz, mert ezt szoktam meg, és ő is azt szokta meg. Ezt most csak a vicc kedvéért mondtam, de a lényeg, hogy tényleg ahogy öregszünk, úgy leszünk elmében, meg lélekben is egyre rugalmatlanabbak. Tehát nem csak a testünk öregszik, hanem a szellemünk is. És itt jön a nagy figyelmeztetés a prédikátortól, hogy az Isten akaratát fogadjuk el minél fiatalabban. Mert ha megszokjuk az Isten nélküli létezést, akkor az idős fejjel már nem biztos, hogy zavaró lesz, hogy én Isten nélkül létezem, mert megszoktam. Beleöregedtem az Isten nélkül létezésbe. És ez viszont szerintem egy nagy figyelmeztetés. Ez nem azt jelenti, hogy idős fejjel nem lehet megtérni, félreértés ne essék. Viszont én lelki gondozóként tényleg látom azt, hogy idős fejjel nehezebb. Mert hogyha én megszoktam a magam bűneit, meg a magam bűnös rutinjait, akkor ezt nagyon nehéz levetkőzni. Hiába dolgozik bennem az Istennek a lelke, sokkal egyszerűbb benne nem enni. És egy fiatal lélek könnyebben rázza meg magát. És akkor itt jön azt gondolom az egészben tényleg az ördögi csavar, hogy mégis az van, hogy ahogy öregszünk, úgy kezdünk inkább az Isten felé fordulni, és a fiatalok meg inkább mennek az Istentől elfele. Pedig ők még könnyebben be tudnák őt fogadni. És akkor ez csak bennem nyit meg egy ilyen lelkészi zárójelet, hogy akkor hogyan működjön a gyülekezetünk, hogy a fiatalok ne elmenni akarjanak közülünk, hanem itt maradni, és hogyan segítsük közben az idősebbeket is. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és a prédikátor nagyon okosan nem válaszolja meg ezt a kérdést, úgyhogy még olvashatjuk a Biblia egyéb 66 könyvét, hogy 65 könyvét, hogy találjuk rá választ. De hogy tényleg megvan ez a természete az emberi életnek. És ezzel valamit kezdeni kell. De hogy mit, azt rábízom a testvérekre, meg én sem. Viszont amiről még akartam mondani, vagy beszélni, hogy ez a 9. vers, ez egy picit oldja is a generációk közötti ellentéteket. Hirtelen nem tudtam, hogy tudom, hogy melyik görög, nem római filozófusnál olvastam, hogy talán Cicero. Van egy ilyen visszaemlékezése Cicerónak, de most ebben nem vagyok biztos, hogy ő volt, úgyhogy ha valaki tudja, javítson ki. Idősebb fejjel írja, hogy egy kicsit már elege van az ifjakból, mert megint elővették a gitárjaikat és pengetik és hangosan szajonganak az utcán évíz idején, és hogy nem lehet nyugodtan aludni. És akkor ez azért hozom ezt a gondolatot ide, az biztos, hogy Rómából származik, mert hogy sokszor jön elő, és szerintem ez egy kicsit mesterségesen táplál a konfliktusa is a társadalmunknak, hogy ezzel szembeállítjuk az új generációt a régivel, a fiatalokat az idősekkel. És akkor könnyű belemenni ebbe ezek a mai fiatalok, meg ezek a vércsontos konfliktusba, mert hogy ez a legegyszerűbb megoldása annak, hogy ne kelljen az együttélés konfliktusait feloldani. És azt gondolom, hogy amikor a prédikátor arról beszél, hogy örvendezzen az ifjú az ifjúságának, és indirekt pedig beszél arról, hogy örvendezzen a maga öregségének, akkor egy picit arról is beszél, hogy és tudjunk egymásban megtélni normálisan. És az a nagyon izgalmas egyébként, hogy sokszor elmondjuk a következő generációról, hogy ezek a mai fiatalok, de hogy abba belegondoltunk, hogy ezt rólunk is elmondták annak. És hogy 2000 évvel ezelőtt már, tényleg nem emlékszem, hogy Cicerónál olvastam, de azt hiszem, igen, már Cicero is erről ír, hogy ezek a mai fiatalok. És valószínűleg Cicerónról is fiatal korában elmondták, hogy ezek a mai fiatalok. És hogy ez általában sosem oldja meg a generációk közötti konfliktus, csak az, hogyha elkezdünk egymással kommunikálni. És aztán kiderül, hogy az időstől lehet tanulni, a fiatalban pedig még megvan az a lendület, hogy az időstől tanultakat, ha a célba ér, jól használja fel. És az a nagyon izgalmas egyébként, hogy tényleg nincs új a nap alatt, mert Cicero arról is, hogy a gitárjaikat pengetik a fiatalok, most lehet arról beszélni, hogy most meg az utcán a, nem tudom én, ilyen-olyan rendszerét bömböltetik, de hogy a technika változott, a hozzáállás ugyanaz maradt, nem? Tehát, hogy annyival könnyebb a mai fiataloknak, hogy nem kell megtanulni gitározni, hanem egy hangszóróval már lehet bömböltetni a zenét, de hogy ugyanott vagyunk. És azt gondolom, hogy meg kell tanulni egymást jó irányba terelni. Egy picit elfogadóknak lenni a tapasztalatlan irányába, ha tapasztaltabb vagyok, és a fiatalt is meg kell tanítani arra, hogy elfogadóbb legyen azzal, aki meg már meg már kicsit merevebben áll az élethez a korából fakadónak. De ez csak kommunikáció útján megy. Meg neveltetés útján megy. És sosem a fiatallal van baj, hanem a neveletlen emberrel van baj. De zárójelben megjegyzem, hogy ez a 60 éves mis probléma lesz. Tehát, hogy meg még idősebben. Tehát, hogy ha valaki nem kap alapokat az élethez, azok nem építik fel magukat önmaguktól. És a prédikátor erről olyan finoman beszél elbújtatva a sorok közé. Úgyhogy vélelmezem, hogy ez már a zsidóknál is baj volt. Olyan kb. 2500-3000 évvel ezelőtt. Mielőtt a 12. fejezetre rátérek, viszont kinyitom a beszélgetést, hogy van-e valakinek valami gondolat ezzel kapcsolatban. És ez fejezet határvégek azok kérdésesek. Az egészen azt kell egy kicsit tudni, hogy amíg pergamenekre meg tekercsekre voltak írva a szövegek, és nem voltak befejezett számozva és verszámozva, addig ezek ilyen több szövegek voltak. És az az igazság, hogy amikor ezeket fejezetekre és versekre bontják, az egy picit egy ilyen önkényes írás értelmezési munka Alexandriában, hogy hol érzi az a teológus csoport a végét egy-egy szakasznak. Ők itt érezték Károly, akkor lehet, hogy őket már felírta. De szerintem igaza volt. És viszont, amit még ide szeretnék behozni, az isteni élete nem ilyen bántó, vagy az örömet elnyomni akkor a dologként jelenik meg, hanem az, ami igazából az egész életet egészé teszi. És azért itt tegyünk egy zárójelet a 12. fejezethez. Én azt gondolom, hogy ha az ítéletet a Krisztuson keresztül nézi a keresztény ember, és erről még a prédikátornak nem volt lehetősége, akkor azért lehet látni, hogy az Isten ítélete az nem bántó jelleggel van az ember feje fölött. Az Istennek az ítélete az elsődlegesen irgalom és kegyelem, és hogyha én nem fogadom el az irgalmat és a kegyelmet, akkor valójában én zárom ki az életemből az Istent, és zárom el magamat az Istentől. És itt ugyanez a gondolatiság már megjelenik az Ószövetségben. És az örvendezés is nyilván az Istennek az ideje, viszont az életnek megvannak a maga a határai, és ezt szerint kell, azt gondolom, élni. Azért pörgetem egy kicsit, hogy tényleg oda tudjuk lyukadni a lényeg. Ez a 3. és 7. vers, ami az öregséget elkezdi képesen feldolgozni, és nyilván ennek a képes beszédnek a vége az maga a halál. Ezt lehet nagyon pesztimistán olvasni. Mert hogy megtér a lélekről otthonába, és a szó szerint fordítom a szöveget, nem tudom, hogy a Károly mit fordít, akkor ott a sziklasír szerepel. Na most ez részben a zsidó temetkezési szokásokra utal, ahol ha nem sziklasírba tudják temetni az embert, akkor kőrakás alá temetik. És ugye az ortodox zsidók azok mai napig köveket visznek a sírokra, aminek az a jelentősége egyébként, hogy azok a kövek, azok a feltámadásig ott vannak. És a feltámadásig az elhúnyté. És a feltámadásnál azok arról a kövek arról jön elő az ember. Az ő felfogások szerint. Na de, és amiről a prédikátor nem tudott, hogy mit sugalmazott neki a Szentlélek, de én szerintem ezt sugalmazta a Szentlélek, és ezt azért merem mondani, mert ez egy gyönyörű gondolat, és nem én találtam ki, hanem mások után mondom, hogy hova fektetik a mi Krisztusunkat. És hogy amikor megtér a lélek öreg otthonába, megtér az emberi test a sziklasírba, akkor valójában itt arról van szó, hogy mi ugyanabban a sorsban osztozik velünk az Isten, és ugyanabban a sorsban osztozik velünk a Krisztus, ami ránk vár. És az emberi életnek a vége, amitől mi nagyon sokszor rettegünk, hogy sírba fekszünk, az nem lesz nekünk sötétebb, vagy mélyebb, vagy hallgatagabb, mint ahogy a Krisztus sírja volt. És amikor a test megtér a sziklasírba, az örök otthonába, és a lélek pedig visszatér az Istenhez, akkor ott pont arról beszél a prédikátor, hogy ez nem a vége a történetnek, ez egy fejezete. És a végén ott van a feltámadás, tehát hogy ez nem lezáró akkordja az egész történetnek, hanem ezt lehet onnan olvasni, hogy ahogy elszáll az öregség, mert hogy ez is Habél, elszálló lehelletnyi idő, úgy valójában az emberi életnek ez a fázisa, ami a sír, az Isten tenyerén, ugyanúgy egy ilyen elszálló idő. És utána jön a feltámadás. Utána jön az, ami a sziklasír pecsétjében a Krisztusban már valóság. És nyilván a prédikátor még nem tudott a nagypénteki eseményekről, de lehet ezt olvasni a Krisztus sziklasírja felől. És én ajánlom is, hogy olvassuk ezt a Krisztus sziklasírja felől, már csak azért is, mert így mindannyiunk sírjára rá lehet olvasni ezt a történetet. Vagy minden szeretőnek a sírjára rá lehet olvasni ezt a történetet. Hogy ott van utána a reménység, és a Krisztus sírja sosem reménytelen. És akkor itt kanyarodunk már a lényeg felé, az utolsó verseknek. Igen, nagy hiába valóság, ugye a Habélnek a szava mondja, a prédikátor minden hiába valóság. Bölcs volt a prédikátor, és azon felül a népet is tanította, ismerte, gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat. A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert szövegek, amelyek egy pásztortól valók. Ezeken felül, fiam, fogad meg az intést. A sok könyv írásának nincsen vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Mindez halva a végső tanulság ez. Féld Isten, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége, mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. És azért mondtam, hogy a pohárban van víz. Nem félig üres vagy félig tele, a pohárban van víz. Az egész könyv erre az utolsó két mondatra fog ki. Nagyon sok mindenen lehet rugózni, nagyon sok bölcsességet végig lehet járni. Nekem tetszik az a fanyar humor a bölcsesség irodalomban egyébként, amit itt a prédikátor mond, hogy a sok könyv írásának nincsen vége. Hát most írt egy könyvet. És nincsen vége. És mindig van újabb és újabb felfedezése az emberi életnek, amit adott esetben egy könyvben meg lehet örökíteni, vagy ami segíthet másoknak, hogyha olvassák. De valójában az életünket körbe ölelő nagy kérdések, azok így folyamatosan bővülnek, folyamatosan gyarapodnak. Az ember az Istenből is egyre több mindent megismer, és aztán rájön, hogy minden, amit addig gondolt az Istenről, az semmi ahhoz képest, ami az Isten tényleges mélysége, az Isten szeretetének a tényleges mélysége. És akkor a végső tanulsága ennek az egésznek az az, hogy mi? Hát, hogy féld az Istent és tartsd meg a parancsolatait. Hogy kövesd az ő igényét. És ez a két mondat az, ami tényleg azt támasztja alá, hogy ez az egész szöveg azért keletkezik és azért épül, hogy aki végigolvassa, az egy picit belefásul ebbe a sok hiába valóságba, amiről folyamatosan beszél a prédikátor, de végén ne át legyen lökve a ló túloldalára, ahol megint nincsen semmi, csak ilyen valóság, hanem hogy maradjon már a gyerekbe. És én ezért mondtam azt a még valamikor az első prédikátorral való bibliaórán, vagy foglalkozó bibliaórán, hogy a prédikátor nem pesztimista, hanem objektíven pozícionál, mert hogy itt valójában tényleg erről van szó. Hogy az emberi életben én próbálok nagyon sok olyan dolgot lefektetni, megtalálni, ami szerintem érték, meg ami szerintem fontos, de hogy valójában az emberi életemnek egy igazi értéke lehet az pedig az, hogy megtalálom benne az Isten kapcsolatot. Megtalálom benne a, az Istennek a szeretetét, és azt merem-e gyakorolni, és élni, és továbbadni. És ez az, ami igazából tényleg kiemel a hiába valóságból, ami egy ilyen folyamatos szójáték az egész könyvben Héberül, mert ugye ez a Lehelletnek a szava, meg Ábel szava, az Ábel névnek a szava, és akkor ott megint lehet egy picit arra is gondolni, hogy Ábel áldozatának a füstje felszállt Káiné meg le, de hogy ezek a füstök is csak így elszállnak, és én áldozhatok sok mindent az Istennek, amíg az Isten áldozatát nem fogadom el, és nem látom fontosnak, addig azok csak ilyen elszálló lehelletek. A 14. versen van vége a Prédikátor könyvének, úgyhogy én a Prédikátor könyvét akkor ünnepélyesen befejeztem.